Mindenekelőtt köszönöm szépen elnök úrnak és a szervezőknek is a lehetőséget, hogy itt beszéljek. Én egy konkrét projektről tervezek most beszélni, ami ennek a rövid előadásnak a témája lesz az idegtudomány. Nagyon sokszor, amikor az agyról beszélünk, akkor elegendő mindössze egy molekulát vagy egy neuront karakterizálni, de a mindennapi döntéseinkben, amikkel szembesülünk, akkor neuronok milliárdjai és agyterületeknek tucatjai működnek közre ebben a döntéshozatalban, és ez az, ami minket leginkább érdekel. Magyarul az agy természetesen egy nagyon komplex rendszer, aminek ilyen módon a komplexitásának megközelítése néha azt vonza magával, hogy analógiákat próbálnak teremteni. Egy kevéssé ambiciózus analógia, amikor egy hagymához hasonlítjuk az agyat, egy talán kicsivel szerencsésebb és ambiciózusabb, amikor számítógéphez tesszük meg ugyanezt. Ahogy azonban én most ebben az előadásban az agyra fogok tekinteni, az mindössze egy fekete doboz lesz, ami úgy hangozhat, mint hogy a végtelenül kevésbé ambiciózus volna, esetlegesen letargikus lemondó. Valójában azonban arra szeretnék csupán fókuszálni, hogy az agy számára egy fontos dolog az, hogy milyen stimulusokon, milyen bemeneteken dolgozik, és milyen kimeneteket produkál, milyen döntéseket hozunk. És én között a kétfajta mennyiség közötti kapcsolatot szeretném valamiképpen karakterizálni. A kérdés tehát az elsődleges kérdés az, hogy miért olyan komplex az agy, amilyen komplex. És ennek a magyarázata az egyszerű. Valójában az, hogy a környezetünk az nagyon komplex. Az, amit szenzoros inputként mi megkapunk a retinánkra, az egy valamilyen hierarchikus rendszernek a komplex kölcsönhatásaiként jön létre, és ez az, amit valamiképpen az idegrendszernek vissza kell fejtenie, és ez az idegrendszer valamiféle modelleket használ. És annak érdekében, hogy valamiképpen leírjam azt, hogy mit is értek egy modell alatt, hadd nyúljak vissza ez az egyszerű stimulushoz, ez egy kép egy kutyáról. Amennyiben meglátjuk ezt a kutyát, akkor az a modell, ami alapján predikciót tudunk tenni arra, hogy a kutya az hogy fog viselkedni a jövőben, valami mondjuk az, hogy egy ilyen intuitív anatómiai modell, amit ezzel a piros pálcika rajzzal jellemeztem. Ez tehát alkalmas arra, hogy predikciókat tegyünk arra, hogy mit fog ez a kutya a jövőben csinálni. És lényegében, amire számítanunk kell egy ilyen modell esetében, az, hogy ez a modell ez valamiképpen a valószínűségeket határoz meg a különböző lehetséges stimulusokhoz. Mondjuk az, hogy itt van egy másik kutya képe, ehhez egy nagyobb valószínűséget tud rendelni ez a bizonyos modell, amit mi itt használunk. Vagy egy másik esetben egy sokkal kisebb valószínűséget, noha ez is egy létező stimulus. Egy igen fontos dolog azonban ezekkel a belső modellekkel kapcsolatban az, hogy amennyiben egy új feladatunk van, abban az új feladatban is ez a modell ez használható. Tehát, hogyha nem predikciókat kívánunk tenni, hanem történetesen felismerési feladatunk van, itt egy alapvetően adathiányos vagy zajos képről próbálunk meg döntéseket hozni, hogy mi is lehet rajta, akkor könnyen a modellünkhez fordulva felismerjük, hogy ott egy pointer vagy dalmata éppen az avar turkálja az orrával. Tehát alapvetően hasznos egy ilyen belső modell. A kérdés az, hogy az idegrendszernek vannak-e ilyen modelljei. Bizonyos mérések vannak erre, hogy ezek kimérhetőek. Vegyük például ezt a nagyon egyszerű képet, amit itt látunk. Ez igazából csak egy egyszerű árnyékolás, amennyiben ezt próbálja értelmezni az idegrendszer, és ezt automatikusan annélkül, hogy különös energiát fektetnénk bele, az idegrendszer megteszi. Úgy tudja értelmezni, mintha egy domború objektum volna, akkor hogyha úgy azt feltételezi, hogy a nap az felülről süt. Hogyha ebben azt feltételezzük, hogy alulról süt, akkor úgy értelmezi az idegrendszer, hogy ez egy homorú objektum. És hogyha erre próbálunk egy modellt építeni, mármint egy modellt építeni az idegrendszer, hogy honnan süti a nap, ugye alapvetően egy információ hiányos helyzetben vagyunk, akkor tudta nemaszkodni arra a bizonyos modellre, hogy általában a nap az fölülről szokott sütni, és csak ugyan az idegrendszer, ez ki is használja ezt az előzetes információt, hogy ez végtelen egyszerű modell, pusztán arról szól, hogy hol szokott elhelyezkedni a nap. Azonban akkor, hogyha valami bonyolultabb stimulusunk van, ami ökológiai sokkal relevánsabb, például itt, amit mi használtunk, azok az arcoknak a tere, az egy nagyon-nagyon komplex, nagyon sok jellemzője van, és igazából nem is tudjuk verbalizálni azt, hogy mik is ezek a jellemzők, és ennek ellenére komoly döntéseket tudunk hozni, alapvetően mondjuk a édesanyánkat legtöbbször felismerjük. Tehát itt most ez a szimuláció csupán azt próbáljuk mutatni, hogy ezek a jellemzők, csak olyan két jelző változtatva milyen széles skálát tudunk lefedni az arcokból. És ami miatt az arcok érdekesek, az az, hogy ez ökológiai releváns, az, hogy mindennyiunknak van erős szubjektív élménye erről, tehát sokat találkozunk arcokkal, erős modellünk van erről, és ezek az élmények, ezek szubjektívek, tehát mindenkire különböző, mindenkinek valamilyen szinten különböző. Most akkor próbáljuk meg karakterizálni ezt a bizonyos belső modellt, amiről idáig beszéltem. Hogyha egy bizonyos tulajdonságot ábrázolok itt a viszintes tengelyen, és változtatom ezt a tulajdonságot, látszik, hogy ez az arc ez változik. Ez egy egyszerű matematikai térben tesszük meg ezt a manipulációt, amiről most nem is kell hirtelenében tudnunk. Lényeg az, hogy van mondjuk két extrémum ehhez ez a tulajdonsághoz, a két arccal jellemezzük, és a modell maga az lényegben egy valamifajta szubjektív valószínűség, amit ezekhez az arcokhoz rendelhetünk. És ez a konkrét modell az azt jelenti, hogy ebben a bizonyos egyszerű térben, amit most csak egydimenziós egyelőre, nagyjából egy ilyen módon írhatjuk le ezt a belső modellt. Amennyiben természetesen több tulajdonságunk van, akkor ez a tér ez nagyobb is lesz, itt a sötét pontok azok a nagyobb valószínűségeket jellemzik. Oké, tehát a kérdés az, hogy van egy, hiszünk abban, hogy van egy ilyen belső modell, mert hasznos az idegrendszer számára, hogyan tudjuk mérni. Az egyik klasszikus módszer az, hogy megkérjük a kísérleti eredményeket, hogy rajzolják le. Ugye ez kicsit hihetetlen hangzik, de mégis ez annyiban egy vonzó alternatív, hogy komplexek azok a kimenetek, amiket kapunk, tehát sokat lehet őket analizálni, mégis mi ezt nem ezt követtük. A másik megoldás az, hogy az embereknek feladatokat adunk, és valamilyen kérdést teszünk föl, melyik az ismerősebb például ezek közül az arcok közül. És erre kapunk egy választ. Aztán, hogyha sokszor kérdezzük, akkor sok választ fogunk természetesen kapni. És lényegében ez az a módszer, amit mi követtünk ebben a cikkünkben, amit nemrégiben publikáltunk. Tehát itt nagyon röviden, csupán ténylegesen a dióhéjban megmutatom azt, hogy is néz ki ez a modell. Tehát feltételezzük azt, hogy van egy ideális megfigyelőnk, ami a stimulusok és ezzel olyan szubjektív eloszlás alapján generál válaszokat. És ezek között, a mennyiségek között valamilyen statisztikai modell az, ami megteremti a kapcsolatot, és ebben fontos az összetevő az, hogy valamilyen feladatot definiálunk. Amit a kognitív tomográfia kíván tenni ebben a szituációban, az, hogy megfordítja ezt a helyzetet, és abból a válaszokból, illetve a stimulusból megpróbálja kitalálni, hogy mi is lehet ez a szubjektív eloszlás. És anélkül, hogy részesen a részletekbe mennék, a lényegben, amit teszünk, az eredmények azon nagyjából így néznek ki. Például itt van ez a feladat, amit úgy nevezünk, hogy ismerőség. Fel kell ismerni, hogy melyik az ismerősebb ezek közül, az arcok közül. Ez alapján egy bizonyos kísérleti alanyra meg tudunk határozni egy szubjektív eloszlást. Ugye természetesen meg tudjuk csinálni egy másik kísérleti alanyra is, és csinosan néz ki ez az eredmény. Ami érdekes az, hogy utána megnézzük egy másik feladatban. Azt feltételezzük, ugye, hogy ez a szubjektív eloszlás ez valamiképpen feladat független. És szépen megcsináljuk akkor a két különböző kísérleti alanyunkra. Ami szép az, hogy szépen meg lehet mutatni, hogy mivel éppenséggel szubjektív ez az eloszlás, ezért csak ugyanígy az, hogy a különbségek azok nagyok a szubjektumok, tehát az alanyok között, ám de a különbségek azok igen kicsik az emberek, egy feladat között egy emberen belül. És természetesen sok emberrel is meg tudja csinálni az ember. Azonban fel lehet tenni a kérdést, hogy jó, csináltunk egy ilyen absztrakt, valamilyen rajzott ez mit mond arról, hogy mi ennek a döntések. Ekkor valójában ahhoz fordulhatunk, hogy megpróbálunk jósolni, hogy mit fognak az emberek dönteni egy olyan alhalmazára a kísérleteknek, amit előtte nem analizáltunk. És itt akkor, hogyha megnézzük, ott van a 0,5-nél a véletlenszerű a válaszadás lehetősége, megnézzük azt, hogy hogy tudjuk jósolni, és azt látjuk, hogy igen jól. Másik feladatban is ugyanezt megtesszük. Mindjárt jönni fog, remélhetőleg. Tak. Ja, most hirtelen kimentünk innen. Oké. És ott is ezt látjuk. Azonban ami érdekes ebben a paradigmában az, hogy azt mondtuk, hogy elvileg azonosnak kell lenni ezeknek a szubjektív eloszlásnak a feladatok között. Tehát elvileg lehetőséget tudunk teremteni arra, hogy megtanuljuk azt, hogy mi is van az emberek fejében egy adott feladatban. És megpróbáljuk jósolni azt, hogy az emberek mit csinálnak egy másik feladatban, egy teljesen független feladatban, és ez az, amit mi csináltunk. Tehát az egyik feladatból, egyik feladat alapján kikövetkeztetett szubjektív eloszlás alapján jósoltuk meg azt, hogy mi a másik feladatban az embereknek a viselkedése. és ezt mindkét irányban meg tudjuk tenni. Ez természetesen az összes 10 részvevőre végig lehet csinálni, és amit ebben nagyon szépen demonstrálni lehet, az az, hogy csak ugyan ez az eloszlás, amit inferálni vagy következtetni tudunk, ez egy szubjektív eloszlás, ami emberekre jellemző, és viszont a feladattól független. És végül csak összefoglalva ennek a rövid előadásnak az üzenetét. Tehát amennyiben a statisztikát és konkrétabban a bézis statisztikát azt komolyan veszük, akkor az a rendkívül szerény adat, ami egy bináris adatsor, az is alkalmas lehet, hogy egy igen nagy dimenzionálizású problémára valamilyen megoldást tudjunk adni. És lényegében ez, amit mi demonstráltunk, az első ilyen megoldás, ami létezik az irodalomban arra, hogy ezekből a nagyon egyszerű lepusztított adatokból is sikerüljön egy ilyen viszonylag komplex modellt kikövetkeztetni. Itt ebben a tanulmányban az együttműködők azok sok felül érkeztek, legtöbben Cambridge és az MIT-ról. Köszönöm szépen a figyelmet.
Egy kérdésem lenne, hogy ők itt vannak, vagy részük itt van Magyarországon, vagy ez?
Nem. Valójában ezt én még szólóban csináltam, tehát előtt.
Egyedül dolgozott.
Ezen egyedül dolgoztam, ugye én előző év decemberében kezdtem, és az embereket azokat folyamatosan vettem föl, most két pozíció egy MSZ hallgatóban, és ilyen módon olyanról nem tudtam beszámolni, ami az alatt a 6 hónap alatt született volna, úgyhogy azok már a rendőrből finanszírozott.
Van olyan csoport már, tehát létezik már a csoport?
Így igaz, tehát ahogy említettem, két pozzon dolgozunk jelenleg, és egy MSZ hallgató, és ugye annak a kihívásnak kell megfelelni, hogy az MSZ hallgató, tehát ugye egy MSZ hallgató az nyilván el akar menni PhD-zni, de utóbb, hogy a túl jó, akkor értelme szerint el fog menni, mert hogy versenyezni a Cambridge-el és UCL-el és MIT-val kell, úgyhogy nyilván dolgunk azon, hogy meg is maradjanak, és hát a legfontosabb az, hogy mint hogy a Szűcs Dávidnak az előadásától is kívül valójában itt az egyedi megoldás egy új terület esetén az, hogy az ember kineveli a csoporttagokat, ami energiafektetésre. De egy rendes feladat. Köszönöm szépen.